Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
június 19-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Meghívottunk Gregus Zoltán, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófia Intézetének egyetemi adjunktusa. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük a története elején.
Elsősorban megkérem, elevenítse fel a gyermekkora fontosabb mozzanatait.
Azt hiszem, hogy ez azért elég meghatározó volt, hogy így nagyon sokáig így ilyen reál tudományokban gondolkodtam, tehát hogy nekem a kémia volt a kedvenc tantárgyam az iskolában, és hát évekig jártam ilyen országos olimpiászokra, ebből azt hittem, hogy majd ilyen kutató vagy valami vegyészmérnöki pályán fogok majd landolni. Ez eléggé megváltozott úgy, nem tudom, hát ilyen 16 éves koromban, tehát akkor egy kicsit így elengedtem ezt a vonalat, nyilván az olvasmányoknak köszönhetően is így átalakult valahogy a látásmódon, már kevésbé hittem ezekben a reál tudományokban.
Hogyan jött akkor a kémiához a filozófia? Hogy következett be ez a váltás?
Nagyon akarunk, akkor lehet, hogy találunk kapcsolódási pontokat, mert hogy nyilván mind a kettő valamilyen módon leírja, vagy próbálja értelmezni a világunkat. De hát alapvetően szerintem így a szövegek, amik elsősorban így, hát irodalomnak köszönhetőek, valahogy így kinyitották a perspektívát nálam. Aztán jöttek a már úgy 12-ben a filozófiai szövegek, tehát hogy kézbe vettem a Kánnak a tisztelés kritikáját, így semmit nem értettem nyilván akkoriban. Belőle így próbáltam így értelmezni magamnak, de hogy így valahogy aztán a Nietzsche, ugye valahogy így azt hiszem megszerettem. És hát persze egy minimális lázadás azért volt benne, tehát hogy minket eléggé akkoriban 80-as évek vége történet ez, tehát hogy így lenyomtak a fizikával és a kémiával, matfiz osztályban voltam, és hogy mindenki azt hitte, hogy na ebből hát csak mérnökire vagy ilyen pályára lehet menni, és aki ilyen humántudomány nyon fele orientálódott, azt így megpróbálták le is beszélni, hogy úgyse fog bejutni az ember, fölösleges, mert nem ilyen képzés nyújtam, stb. Tehát, hogy azt hiszem kicsit egy ilyen dac is volt ebben az egészben, hogy akkor úgyis megpróbálod, és hát, ha sikerült. Nyilván 90-es évek elején úgy ki is nyílt a világ, tehát, hogy nagyon sok könyv érkezett ágról be, amihez korábban így ritkábban, vagy kevésbé volt hozzáférésünk, és hogy ja, ezek is tájoltak, irányítottak valamifele. A mai állapothoz képest mondjuk alig lehet találni filozófiai könyveket most a könyvesboltokban, vagy filozófiai tárgyó. Az itteniekről beszélek, az hazai könyvesboltokon. Ahhoz képest tényleg akkoriban rengeteg volt, és hát azt hittük, hogy ez egy fontos dolog, így felnéztünk az egészre, és hogy ilyen szinten motivált.
Milyen út vezetett Hargita megyéből Kolozsvárra a filozófiai karra, mint diák?
Hát a bejutás az elég kemény volt, azért akkoriban én 92-ben kezdtem az egyetemet. Arra emlékszem, hogy hát kb. Olyan 20 vagy 25 hely volt akkoriban, és hogy ilyen 100 körül volt a jelentkezők száma, tehát hogy egy helyre négyen pályáztunk, tehát hogy ilyen kihívás is volt ilyen szinte. Az egész felvételi szerencsére így elég jól sikerült ez a dolog, és hát attól kezdve, hogy ott vagy Kolozsváron, nyilván egy nagyobb város, mint udvarhely, tehát hogy izgalmasabb, hogy hetente szinte házi bulik vannak, vagy tehát hogy van egy ilyen pesgőbb élet, ami hát így vonzó egy diák számára. Nem nagyon emlékszem, hogy lettek volna ilyen beilleszkedési problémák. Nyilván, tehát az elején így ismerősökkel laktunk közösen, ilyen bentlakásos rendszerek, aztán így az emberek barátságokat kötnek, vagy ismerkednek, tehát hogy nyílik ez a szűkebb otthonról hozott ismerőseknek a köre, és akkor így, hát élveztük azt hiszem, tehát szerettem én nagyon az akkori diák életet.
Felsőbb tanulmányai, tehát az egyetemi évek során gondolkodott azon, hogy a tanári pályára lép, vagy ez a szál csak később jött be az ön életébe?
Azt hiszem, hogy nem, tehát hogy így tudatosan nem készültem tanári pályára. Ez így elég esetlegesen alakult. Persze amellett, hogy mindenki azért így elvégzett valamiféle pedagógiai modult is, de hogy nem feltétlenül azzal a célzott, hogy majd egyszer tanár lesz belőle, hanem mint lehetőséget kihasználtuk. Hát így utolsó éven elkezdtem az esztétikát szeminarizálni az akkori tanárom mellett, akit Ang Istvánnak hívnak, és hát úgy tűnt, hogy működik ez a dolog, tehát hogy szeretem, és akkor ahogy elvégeztem az egyetemet, akkor kaptam egy ilyen felkérést, hogy akár vihetném ezt tovább, tehát hogy így gyakornoki szinten így maradhatnék, tehát ilyen órabéres rendszerrel fizettek az elején. És akkor hát igen, innen indult. Aztán a szokásos pályázatok, hogy akkor megpályázni az asszisztensi állást, adjunk túl, stb. Tehát hogy ezek már későbbi történetek.
Milyen opciói lennének egyáltalán egy filozófusnak, ha nem a tanári pályát választaná manapság?
Nagyon sok végzősről tudom, hogy tehát ilyen kulturális szférában próbálnak meg elhelyezkedni, vagy sikerült nekik elhelyezkedni, tehát akár könyvkiadóknál, szerkesztők, vagy folyóiratok, internetes platformoknál jelennek meg, mint alkalmazottak, vagy szerkesztők. Tehát, hogy mindenképp egy olyan területen, ahol tudják hasznosítani valamelyest azt, amit elsajátítanak az egyetemen, tehát hogy eszmékkel, nyelvvel, különféle nyelvjátékokkal dolgozunk, és hogy hát, hogy egy ilyen összeszedettebb, vagy pontosságra törekvő gondolkodási formának az elsajátítása, ugye az, ami hát segít őket ebben, hogy akár ilyen szerkesztői feladatokat látnak el.
Említette az esztétikát is, de nem csak filozófiát és esztétikát tanít, hanem egy csomó más tantárgyat is. Megkérem, sorolja fel őket, és mondja el azt is, hogy hogyan került kapcsolatba ezekkel a tárgyakkal.
Az esztétika azt hiszem az egyetem alatt szerettem meg, vagyis hát ez is nézhető egy kicsit másképp is, de hogy tehát kimondottan esztétikai szövegekkel ott találkoztam. Az, hogy egyáltalán próbáltam én összekötni, vagy próbáltam már akkoriban is összekötni a filozófiát a művészettekkel, ez onnan jött nekem, hogy tehát így gyerekkoromtól fogva valamilyen szinten jelen volt az életemben a művészet, még ha amatőr szinten is. Ezt lehet a gyerekkori élményeknél kellett volna mondjam, de hogy tényleg rengeteget rajzoltam gyerekkoromban, tehát hogy így napokat el tudtam lenni azzal, hogy ott rajzolgattam a lovakat, az elején rá voltam kattanva erre, hogy szerelmeim voltak a lovak. Lovagolni is szerettem egyébként. Rajzolás, festés, ez azért ott volt. Párszor hát így olyan helyzetbe is kerültem, hogy akkor ezt így lemérni, hogy ez mit jelent ez a képesség. Tehát, hogy biztattak, hogy akkor, már nem tudom akkoriban, hogy hívták, de egy ilyen a mai Palló Imre képzőnszeti iskolának az épületében működött egy ilyen iskola utáni rajzkör, hogy akkor oda is rendesen kellett felvételizni. Persze bejutottam ott is, de aztán nem mentem arra fele, mert hogy amikor már így kötelezője vált az, hogy valamit mindig kell csinálni akkor is, hanem jön ez így valahogy nekem nem működött. Aztán így a rajz után ugye hát valamikor így a kamaszkoromban elkapott a zenélés, tehát ilyen gitározások szintjén, tábortüzek mellett. És hát nagyon később aztán jött az írás is valamilyen szinten nyilván, amikor így az ember kezd szerelmes lenni, és a többi akkor ezt így megpróbálja megfogalmazni a maga számára ilyen apró kis szösszenetekben. És hát mind jó, tehát valahogy így ott kísértett ez engem. Tehát, hogy van egy érdeklődés valami fele, még akkor is, hogyha ezt nem ilyen szakmai vagy professzionális szinten űzi az ember, de hogy ezt így maga számára a filozófia nyelvén is megpróbálja tematizálni, vagy letisztázni egy picit, és akkor így jutottam el szerintem az esztétikához. Szóval ez az egyik tartás. Aztán később jött filmmel kapcsolatos érdeklődés, meg ebből, tehát ilyen oktatási feladat is lett, tehát hogy akkoriban indult így, hát most nem tudom pontosan, de 2000-es évek körül ugye a Szapjánci Egyetem Kolozsváron, ami fotofilmmédia szakot is indított, és akkor bevontak ebbe a képzési formába, hogy akkor így jó lenne, hogyha részt vennék ebben is. Hát ott voltak ilyen film történethez kapcsolódó tantárgyaim, illetve filmelmélet tantárgyaim, és akkor ezt így átmentettem a későbbiekben a filozófia szakra, tehát ma is van egy olyan választható, hogy filmesztétika, amit én oktatok.
Hogyan néz ki a filmesztétika?
Hát alapvetően a modernista filmekkel foglalkozunk, tehát ami számomra azért fontos, hogy nem csak számomra, de úgy gondolom, hogy itt jelennek meg olyan filmes formanyelvek vagy stílusirányzatok, amelyek megpróbálják lebontani vagy átértelmezni ugye a klasszikus filmnek a struktúráit, és hogy ez egy ilyen izgalmas terület, tehát alapvetően én erre helyezem a hangsúlyt, hogy akkor egy kicsit ugye betekintést nyerjenek ebbe a 60-as, 70-es évek filmes korszakában is, tehát hogy megismerni a fontosabb alkotókat és a műveiket, és hogy valahogy így, nem tudom, elsajátítani azt, hogy hogyan nézni vagy értelmezni a filmeket, tehát hogy egy kicsit így szakmai szemmel is lássuk, hogy miért fontos egy hosszú beállítás.
Egyre kevesebb diák jelentkezik a Bábes Bolyai Tudományegyetem filozófia karára. Ez hogyan érinti önt, mint tanár?
Hát ez egy elég súlyos kérdés, igen. Nyilván mindenkit érint, aki nálunk dolgozik, tehát hogy a fejkóta rendszer alapján, ugye ez azt is jelentheti egy adott ponton, ugye, hogyha nem jelentkezik elég hallgató, akkor valami más meló után kell néznünk nekünk. Egyelőre még van biztatás arra nézve, hogy hát, hogy azért ez egy olyan területe, ugye az oktatásnak, ugye, amit hát nagy hagyományokkal rendelkezik, és hogy ezt így nem kellene megszüntetni, vagy kiütni. Kevés létszámú csoportokkal is nyilván úgy tűnik, hogy engednek minket dolgozni, de nem tudjuk, hogy ez így eddig, és hogy nyilván bármikor egy ilyen az egyetemi struktúrának az átrendeződése ezt így megváltoztathatja.
Meglátása szerint miért nem jelentkeznek a diákok erre a fakultásra?
Hát azt hiszem, hogy a korszelleme, szépen fogalmazza, nem nagyon kedvez a filozófiának. Arra gondolok elsősorban, hogy nyilván mindenkit a pénz hajt, tehát hogy valamiféle olyan megélhetési formát próbálnak keresni az emberek, amik legalábbis úgy tűnik számukra, hogy egy biztosabb egzisztenciát nyújt számukra. Nyilván egy ilyen manapság divatosabb, vagy jobban a mai társadalmi struktúrákba beilleszthető szakmát igyekeznek esetleg az emberek, hogy informatikus leszek például, vagy a médiával foglalkozom, ugye kommunikációszak, tehát hogy abban reménykednek, hogy ezeknek azért sokkal nagyobb jövője van a mostani perspektívából legalábbis. Filozófia az nyilván azon túl, hogy elvonta disziplína, kevésbé látható ennek a gyakorlatias világhoz való kapcsolódási pontja. Ez így lehet, hogy így elriassza az embereket, vagy úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges ezt elsajátítani. Bár aki volt diákjaink, azok nagyon sokszor így megköszönik azt, hogy kaptak valamit tőlünk, amit nem biztos, hogy más egyetemen el tudtak volna sajátítani, még ha nem is azon a területen dolgoznak, kimondottan nem filozófia tanárok, vagy nem filozófusként űzik a szakmájukat.
Megfogalmazta ön itt a diákok félelmeit, és akkor a kényelmetlen kérdés. Mennyire lehet megélni filozófiából a mai világban?
Hát csak filozófiából valószínűleg nem, hogyha ezt úgy gondoljuk, hogy csak arra tesszük fel az életünket, hogy akkor valamiféle saját meglátásokat próbálunk kidolgozni, kvázi filozófusként élni az életünket. Tehát, hogy ez nyilván egy ilyen kiváltság lenne, ugye, akik legtöbbször, hát, hogy így nyúltak hozzá a filozófiához, ugye azok azért elég biztos egzisztenciával rendelkeztek, tehát, hogy így megengedhették maguknak azt, hogy csak úgy gondolkodjanak, és hogy ezeket kiadják, tehát, hogy könyveket cikket írjanak belőlük. Önként el is valami munkához kell kapcsolni ezt, tehát hogy akár filozófiát tanítunk, ugye ez is egy ilyen szakma, ugye. Vagy, hát nem tudom, különféle más melók kapcsolódhatnak be ebbe, tehát hogy önmagából csak filozófálásból azt hiszem, hogy nem lehet megélni.
Ne csak a kolozsvári tanításról beszéljünk, hiszen ön tanár a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is. Ez a szál hogyan jött be az ön életébe?
Egyszer csak így felhívott valaki is, hogy megkérdezte, hogy nem is szeretném ezt elvállalni. És hát nyilván ilyen kihívás is volt számomra, hogy azért egy olyan intézményben próbálni megbeszélni ugye filozófiai és esztetikai kérdésekről, amelyek alapvetően máshol szólnak, tehát egy sokkal gyakorlatilasabb beállítódás, vagy szellemiség uralkodik ugye a színén. De azt látom, hogy azért tehát időnként ugye rá lehet ébreszteni az embereket arra, hogy vannak kapcsolódási pontok, néha ők is belátnak olyan összefüggéseket, amiket valamilyen szinten maguknak is végig kell gondolni, vagy már végig gondoltak, csak nem feltétlenül a filozófiai szövegek nézőpontjából. Tehát, hogy van egy ilyen minimális érdeklődés, hogy a színészek, színész hallgatók részéről is, hogy mindazt, amit ők csinálnak, ugye, tehát, hogy mit jelent az. Hogy a művészi gyakorlat, ugye azt valahogy ezt a gyakorlatot, ezt így értelmezni ugye a maguk számára. Tehát, hogy egyáltalán most miről szól a színház, de nagyon sokszor belefutunk ilyen kérdésekbe is, hogy miről szól a művészet, stb. Tehát, hogy azt hiszem, hogy minimális támpontokat nyújtanak számukra, hogy akkor megpróbálják kicsit tágabban nézni ezt a kérdést.
A tanári pályán kívül több tudományos testületben is, mint például a Pro Filozófia Alapítványban, a Kellék című folyóiratban, vagy éppen az Erdély Magyar Filozófiai Társaságban is komoly szerepet tölt be. Ezek mikor és hogyan váltak a mindennapjai részévé?
Több társaság vagy intézmény került szóba. Hát még tehát közvetlenül, ugye, ahogy befejeztük mi az egyetemet, akkor indult közvetlenül utána a Pro Filozófiai Társaság, ugye, ahol hát ilyen alapító tag vagyok, ha jól tudom pontosan. És hát azzal kezdeményezésre született, tehát az utolsó diák éveinkben ott létrejött az első Kellék címet viselő folyóiratnak az első száma, és hogy hát hogy ennek kellett egy ilyen háttérintézmény, ahol lehet pályázni pénzeket a folyóirat kiadására, és hogy olyan szellemiség, vagy olyan célkitűzéssel indult ugye ez a lap, hogy akkor bevonni ebbe az akadémiai diskurzusba, a filozófiai szövegeknek a gyártásába ugye a fiatal közösséget is, tehát hogy a hallgatók is legyen, ahol publikálnak, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített akkoriban, hogy egy mester is, vagy akár doktor is hallgatóként, tehát volt egy platform, ahol így szövegeimet el lehetett sütni, vagy adni, és az Erdélyi Filozófiai Társaság az szintén egy ilyen tanszékhez köthető, vagy tanszék közeli intézmény, tehát volt kollégánk, aki nemrég halt meg, Egyet Péternek a kezdeményezésére született meg, hogy valahogy, hát itt egyre több filozófiát végzett hallgatóink helyezkedtek el különféle iskolákban, ugye különféle régióban, és akkor ezeket így megpróbálni összekapcsolni, tehát hogy ne csak egy ilyen kolozsvári centruma legyen a filozófiának, Erdélyi vonatkozásban, ami a tanszékhez köthető, hanem hogy bekapcsolni ebbe a Vásárhelyi, a Csíkszeredai, a Szentgyörgyi, ott filozófia tanárként oktató embereket is, és hogy velük együtt közös rendezvényeket szervezni, tehát alapvetően ez volt a célkitűzés, ami azért mai napig él valamilyen formában, tehát hogy éppen most a hétvégén zajlott az Erdélyi Filozófiai Társaságnak egy kihelyezett konferencia, ami ilyen EMFT tanulmányi napok néven futott, és ez Szentgyörgyön a Magma Kortesmészeti Múzeum adott helyet ennek a konferenciának, tehát ott zajlott, és hogy tényleg az látszott, hogy nem csak Kolozsvárról érkeznek oda emberek előadóként, hanem akár helyi szentgyörgyi vagy más városokból érkező figurák megjelennek, újra találkozunk, újra lehet valamiféle közös beszélgetés vagy vitát folytatni. Azokról a kérdésekről nyilván, amik minket is érdekelnek.
És akkor mit csinál a filozófus, amikor nem filozófál, illetve amikor nem tanít?
És kicsit megzavart ez a kifejezés, hogy mit csinál egy filozófus, amikor nem filozófál. Tehát, hogy alapvetően én magamat legalábbis nem tartom filozófusnak. Tehát, hogy filozófiát oktatok, tanítok, de nem úgy tekintek magamra, mint aki ilyen értelemben. Kicsit túl sok nekem ez a filozófus megjelölés, és tényleg emberből van a filozófus, és tehát, hogy ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt csinálja, ugye, mint minden más ember. Azt hiszem, hogy nekem soha nem sikerült teljesen elválasztani ezt a két dolgot, tehát hogy akár magánéleti, egy más ilyen csinálási módjaimban is önként elül, ott van azért az, nem tudom zárójelbe tenni azt, hogy azért ott van egy valamiféle filozófiai műveltség, amin keresztül is látod mindazt, amit csinál. Tehát, hogy így jó értelemben az azért átkódolja az embert, ez így lehet, hogy erős fogalmazás. De hogy arra gondolok, hogy hát voltak ilyen próbálkozásaink, hogy ilyen amatőr bandában együtt zenéltünk pár emberrel, és akkor ott is egy adott ponton feltűnt az, hogy a csapatnak a fele az így filozófiát végzett, vagy valamilyen módon kötődik a filozófiához. Ugye, bár ott elsősorban a cirkitűzés az a örömzenéről szól, de hogy valahogy ez így behozta magát. Hát egyáltalán az, hogy látjuk a zene kérdését, mondjuk a Zeneakadémián elsajátítható nézőpont uralkodott ez a fajta szakmaisága a mi zenélésünkben, hanem hogy valamilyen játékként vagy kísérletként fogtuk fel, amit hogy így talán lehet használni valamire, akár arra, hogy egy buli erejéig összekovácsolunk embereket, akik így jól érzik magukat.
Ha újra kezdhetné, akkor is a filozófiát választaná?
Ezt így nehéz megmondani, de hogy nem bántam meg azt, hogy ezt választottam, azt hiszem. Tehát, hogy azért úgy nem látok magam előtt semmi olyant, amire azt mondanám, hogy ez sokkal jobb lett volna. Tehát, hogy azt hiszem, hogy azért örülök annak, hogy valahol ezt választottam, mert hogy ad egy szabadságot az embernek. Mondjuk egy reáltudomány esetében azért sokkal keményebb megszorítások vannak arra nézve, hogy akkor most mi számít tudományos publikációnak, tehát ettől kezdve egészen addig, hogy mi az, amit kutathatsz, tehát sokkal erősebb a verseny, stb. Tehát, hogy itt azért így megvan engedve az embernek egy picit, hogy így elidőzön a dolgoknál.
Hogyan képzeli el az életét egy pár éven, évtizeden belül?
Nem úgy éltem soha az életemet, hogy akkor így kitűztem magam elé egy erős és határozott tervet, amit majd így 10 vagy 20 év múlva sikerül majd véghez vinni, vagy közelebb jutni hozzá. Inkább élni szeretnék, azt hiszem, 10 és 20 év múlva is, tehát hogy élni abban az értelemben, hogy az élet az valahol egy ilyen kaland is, tehát hogy kiszámíthatatlan. Tehát nem biztos, hogy jó az a formája az életnek, vagy egyesek számára jó, számomra kevésbé vonzó, amikor így előre tudod, hogy mi lesz 20 év múlva, és akkor ez kevésbé élet, azt hiszem. Tehát, hogy meg kell hagyni az életnek az, hogy így bizonytalan ezt a kaland jellegét, ezt a kiszámíthatatlan jellegét, amit nyilván lehet úgy is nézni, vagy úgy is lehet tekinteni, hogy ez kockázatos az ember számára, de hogyha az ember nem kockáztat, akkor nem is él, azt hiszem.
Akart, pedig a suttogták, hogy a csókot halálos, míg mással lassan zammog az idő, addig veled megülhetetlen táltos. Éheztünk egymásra évekig, míg jól lakott belülünk a város. Te ott kérdezted, én meg itt, hogy mit ér az ember, ha így magányos. Mit ér a földön, mit ér hazán, mit ír a csók az ablakodán, s az élet mond úgy, mit ér, ha mindenki meghal, de nem mindenki ér. Dobd el a tükröt, felém szaladj, én tükröd lesz,
leszek, hogy ne maradj egyedül. Ha senkid nincs, akkor senki se vagy. Ki voltál általam, szétfoszni elvegyünk. Szeretni kéne, amíg lehet. A behorpadt szíveket kipattintani, mert mit érnek úgy a szerpentinek, ha nem merünk rajtuk lehajtani. Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban pici szobád, mit érhet ott a gondolatod, ha nincsen kivel megosztanod, mit ér, ha lesz, de nem adhatod át. Mit ír a csók az ablakon át, s az élet mond, mond úgy, mit él, ha mindenki meghal, de nem mindenki életre valónak lettünk kijelölve, minden föld lakónak ahhoz, hogy belőle kinőjön még egy gyák, kell mellé egy virág, s tőle új illatok, mitől a pillanatok értelmet adnak az éveknek. Hangot az életnek, testet a léleknek, utat az életnek. Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban pici szobád, mit érhet ott a gondolatod, nincsen kivel megosztanod. Mit ér, ha lesz, nem adhatod át, mit ér a csók az ablakon át, s az élet mond, mit ér, mindenki meghal, de nem mindenki él. Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban pici szobád, mit érhet ott a gondolatod, ha nincsen kivel megosztanod. Mit ér, ha lesz, de nem adhatod át, mit ér a csók az ablakon át, s az élet mond, mondd úgy, mit ér, ha mindenki meghal, de nem mindenki él. Hát éj!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Gregus Zoltánnak, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének egyetemi adjunktusának köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Nagybodó Szilárdot, az Alma Mater szerkesztőjét hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes hétvégét, viszont hallásra!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.